Szentkúti útitárs. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szűszülője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállt, te Béla, jöjj segíts te szolgáidat, boldog
mai műsorunkban a kegyhely hírei után a búcsúvezetők márciusban tartott zarándoklatáról hallhatnak, végül Németh Gábor katekézisét hallgathatják meg a keresztény aszkézisről. Tartsanak velünk! A kegyhely híreiből, eseményeiből. A nagy héten, április 18-a és 21-e között Bán Jónás Ferences atya bentlakásos húsvéti lelki gyakorlatot tart. A résztvevők bekapcsolódhatnak a Szent Három Nap teljes liturgiájába. Nagypénteken 15 órakor keresztút, 18 órakor Urunk szenvedésének liturgiája, nagyszombaton 20 órakor húsvét vigíliája, húsvét vasárnap 10 óra 45 perctől körmenet, majd ünnepi szentmise. Lehetőség van napi jegyváltására is, amely a napi elmérkedésen való részvételt és evélet biztosít. A programokról részletesebben a www.szentkut.hu weblapon lehet tájékozódni, valamint a kegyhely recepcióján, vagy a 32-es körzetszám 418-029-es telefonszámon lehet érdeklődni. Áprilisban kezdetét veszi Szentkúton a szervezett búcsúk sora. Április 27-én szombaton az irgalmasság zarándoklatára várják az érdeklődőket, a szentmisét Katona István nyugalmazott egri segédpüspök celebrálja. Április 28-án vasárnap a magyarországi szerzetesek zarándoklatát tartják a kegyhelyen Dobszai Benedek tartományfőnök vezetésével. 2018. december 17-én a püspöki konferencia jóváhagyta a Szentkúti Szűzanya testvérülete szabályzatának módosítását. A társulat célja a Szentkúti Szűzanya tiszteletének ápolása és terjesztése, a Nemzeti Kegyhely lelkipásztori és egyéb kezdeményezéseinek segítése és népszerűsítése. A testvérület várja azon jelentkezőket, akik ezzel az imakötelékkel is szeretnének kapcsolódni Szentkúthoz, és így egyre közelebb kerülni Jézushoz. Jelentkezni lehet személyesen, postai úton vagy e-mailben, a Szentkúti Testvérület kukac@gmail.com címen. A Szentkúti Szűzanya testvérület módosított szabályzata megtekinthető a honlapon. Március elején közel 50 településről érkeztek búcsúvezetők Szentkútra egy lelki hétvégére. Az esemény kapcsán először Orosz Loránd kegyhelyi igazgatóval, majd a találkozón résztvevő búcsúvezetőkkel beszélgetett Szerdahelyi Csongor. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Nagyon jól sikerült az a szentkúti búcsúvezetőknek a találkozója. Egyre látogatottabb, és egyre többen jönnek el azok közül, akik csoportokat vezetnek ide, főleg hagyományosan olyan falvakból, Magyarországról, illetve a Felvidék déli részéről, akik egyébként ide járnak, és ez tulajdonképpen nagyjából Szentkútnak egy olyan 100 kilométeres körzetét érinti, de például most is van a Szegedről is. Ez egy pici gesztus a mi részünkről, hogy most vendégül látjuk őket egy ilyen lelki napon, mivel hogy ők pedig hozzák az arándokokat ide a Szentkúti Szűzanyához, és most ennek alkalmából próbáltunk nyilván egyéb ügyeket is megbeszélni velük, hiszen lelki szempontból is a támogatóink, mint például, hogy a Szentkúti Szűzanyának a testvérületét ajánlottuk, hogy ők is terjesszék, vagy például hogy a Szentkúti első szombati ájtatosságokra.
Tulajdonképpen ők Szentkút nagykövetei.
Igen, a hátországa mindenféleképpen. Mondom, legfőképpen azok a községekből jönnek ők, ahonnan évszázadok óta zarándokolnak ide. 50 fő, ez tavaly még csak 20 volt, tavaly előtt még kevesebb, tehát szerintem abszolút jó az irány. Nagyon bízok benne, hogy jövőre még többen. Igazándiból, amikor mi itt Szentkúton, a búcsú napokon személy szerint én fogadom az zarándokokat, akkor föl szoktam írni a búcsúvezetők nevét, a csoportosan érkező zarándokokét, mert nyilván a zarándokoknak körülbelül fele érkezik csoporttal, a másik fele az egyénileg jön. Na most akik csoporttal jönnek, ott fölírom a búcsúvezetők nevét, de 180 ember, 180 csoportnak a nevét sikerült a tavalyi év folyamán följegyezni. Ennél több volt, mert néha nekem is el kellett jönni, nem tudtam mindegyiket fölírni, és ebből a 180-ból 50-en eljöttek. Nagyon örülünk neki.
Nagyon sokszínű társadalmilag is, és érdeklődési kör szerint is, akiből összetevődik a szentkúti zarándoksereg.
Ez nyilván egyrészt nagyon jó, ez így is van. Ferenc pápa is mondja azt, hogy a népi vallásosságnak ez egy sajátosság, hogy minden benne van. Tehát, hogy mindenféle ember jön, mindenféle életállapotú, és a hit gyakorlásának mindenféle fokán lévő ember jön Szentkútra. Így, ha úgy tetszik, akkor a kegyhely bármilyen furcsa, és a frontvonalban van. Tehát magyarul, hogy mindenféle emberek érkeznek. És szerintem ez így jó. Nyilván, amikor az ember beszél hozzájuk, akkor jó, hogyha valamilyen módon előtte tudja, hogy körülbelül milyen típusú a csapat. Amikor ezt nem tudja előre, akkor meg alapvető katekézist ad. Mindig a hitnek az alapjairól beszél. Hogy is mondjam, az evangelizációnak az első lépései jönnek, ami egyébként tudatosult bennünk is, és maga az apostoli szentszék is, azon belül, hogy az új evangelizációnak a pápai tanácsa is pontosan ezt ajánlja, hogy az evangelizációnak ezeket a lépéseit használjuk ki arra, hogy a népi vallásosságot, a népi áhítatot, azt tudjuk evangelizálni, egyre inkább katolikussá tenni.
Újjáélednek hagyományok, egy markazi fiatalemberrel beszéltem, 30 év után egy új generáció újra fölfedezte a gyalogos zarándoklást Szentkútra. És rekord, mert 50 kilométert megtesznek, azt hiszem, hogy egy nap alatt ennyit senki nem tesz meg.
Sőt, Mark, az több mint 50 kilométer, és pont a Mátra másik oldalán van, tehát ő nekik tényleg nyáron még sötétbe indulnak,
hajnalban
indulnak el ahhoz, hogy ide tudjanak érni, mindenképpen nagyon tiszteletre méltó. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog, és nyilván ebbe benne van a gyalogos zarándoklatoknak az a reneszánsza, ami például az El Camino is egyfajta kifejeződési formája, és ennek már itt nálunk is, a környékben is vannak olyan helyek, ahonnan az évszázadok óta elfelejtett vagy abba hagyott valami ok miatt feledésbe merül gyalogos zarándoklatot újjáindítják. Nem csak Markaz van ilyen, hanem például Jászapát is ilyen.
Ismertette az ezévi búcsú tervet a kegyhelyi igazgató. Mi az, ami vadonatúj?
Ami most kifejezett újdonság, az a Szent Antal búcsúnak az újra bevezetése, mert régebben volt, és a Szent Antal búcsúnak az összekötése, a gyermek megáldása, liliumok megáldása, óvodások zarándoklata ezzel a több féle rendezvénnyel egy helyen, illetve ami újdonság, mindenképpen az a Szentkúton szentelt papoknak a találkozója, ami még nem volt. Lékai Bíboros úr szentelt itt Szentkúton 80-as években papokat, és őket próbáljuk most összehívni.
És azért az új erekjékről is szóljunk. Nagyon emblematikus erekjével gazdagodik Szentkút az év folyamán.
Sikerült egy Pió atya erekjére szert tennünk, és a Bíboros úrnak a közbenjárásával, illetve segítségével egy Szent László erekjére szert tennünk, aminek itt Szentkúton különös jelentősége, hiszen Szentkútnak a gyökerei azok Szent Lászlóhoz is vezetnek vissza, és ez a két erekje, a Szent Pió és a Szent László erekje, ez mind a kettő a búcsukon itt aktív szerepet játszik, azzal, hogy a körmenetben visszük, hogy az áldást ezzel adjuk, illetve, hogy utána a híveknek van lehetőségük arra, hogy ezek előtt, az erekék előtt egyéni áhítatokat kifejezzék.
Tehát Szent II. János Pál pápa, Szent vagy Boldog Popjeluskó erekjei mellett ezek is jelen vannak, és segítik a kegyelem áradását.
Pontosan erről van szó. Az első nagy koncepció az a mártíroknak a koncepciója volt, ahogyan ezek az erekjék, a Pop Jeruzsko, Romzsa Tódornak az erekjéje, a kassai vértanúké, azok ugyanúgy, mint ahogy a Szentkúti mozaiknak az egész koncepciója pontosan ezt fejezi ki, hogy emlékezzünk arra, hogy az a hit, amit az első királyainktól kaptunk, az a hit ugyanaz, ami a 20.-21. században is képessé tesz minket arra, hogy akár az életünket is adjuk a hitünkért, a Jézusért. Nyilván a 20. századnak a nagy autoritárius rendszerei, a kommunizmus, a fasizmus, ezeknek a vértanúi, ezek emlékeztetnek minket erre. És emellett most fontos volt a számunkra az, hogy a tavalyi évforduló kapcsán Pió atya, illetve Szentkút gyökerei kapcsán meg Szent László is erekje formájában is a irántuk a tiszteletünket kifejezhessük.
Két kedves hölgyel beszélgetek Szentkúton. Ilyen csendes szentkúti élményben nem volt még részük, ugye?
Nem. Ilyenben még nem volt soha. Sokszor voltunk már Szentkúton, de ilyenben még nem voltunk. Most így meg különösképpen, mint búcsúvezetők vagyunk meghívva.
Honnan tetszik lenni, és hogy hívják?
Én Jászárok szállásról vagyok, Major Sándorné, Szabó Katalin vagyok.
Másik hölgyet is bemutatnám.
Én Domaszlóról vagyok, Barta Kálmán Érénke.
Irénke, mikor járt életében először Szentkúton?
Hú, kislány volt, nem tudom, 10 éves, hány éves lehettem anyukámmal. Akkor még volt az a régi házak, ott aludtunk.
Kis bungallócskák?
Igen.
Hogy jöttek Domoszlóról? Busszal, kocsival, lovaskocsival?
Azt hiszem, hogy hívják, így jöttünk Salgótarjáni vonattal, és ott leszálltunk, azt gyalog jöttünk idáig.
És azóta is jönnek Domoszlóról?
Azóta is szoktunk jönni. Akkor most már busszal szoktunk, külön járattal.
Ön szervezi?
Igen.
Jászárokszállás. Onnan is jönnek?
Igen, Tarnaőrsről szoktunk még jönni, Visznekről és Jászárokszállásról. Három településről szoktunk jönni.
Visznek vagy hoznak?
Hát inkább hozunk ide hozunk búcsúsakot, ide Szentkútra. De az a neve, hogy Visznek. Heves megyei Visznek. Hát én 2 éve vagyok körülbelül búcsúvezető. Sajnos a búcsúvezetőnk gyorsan elhunyt, és hát, hogy úgy mondjam, együtt voltunk búcsúvezetők vele, és rám maradt.
Mit kell tudni egy búcsúvezetőnek?
Hát a búcsúvezetőnek össze kell tartani az embereket, imádkozni, énekelni, rendet tartani, meg nagyjából úgy normálisan viselkedni.
Melyik búcsúra szoktak jönni?
Hát a pünkösdi búcsúra szoktunk általában jönni, meg szoktunk menni Mária besnyőre is. Most azt tervezzük, hogy hasznosra szeretnénk, a pásztói hasznosra. Igen. Oda szeretnénk majd elmenni, csak hát ugye szervezni kell eztet, és akkor meg a napi munka, de szívesen teszem, mert nagyon szeretem.
Civil életben mit csinál?
Nyugdíjas vagyok már, egyébként szakásnő volt a szakmám, sokáig abba dolgoztam, szakásnő szakmába, utána anyukám lebetegedett, és otthon maradtam vele ápolni. Szüleimmel, meg anyósommal is, és 3 éve nyugdíjas vagyok már, úgyhogy most már a nyugdíjas éveim telnek, hál' Istennek a férjemmel együtt, családommal, van 5 fiú unokám, a legkisebb most 2. a legnagyobb meg egyetemista lesz Kecskeméten. Úgyhogy ilyen nagy távolság van köztük, de nagyon szeretem őket. No. Nagyon szeretem a családomat.
És Szentkutat is.
És Szentkutat is, meg a búcsúvezetést. Hát az imádság az már kiskoromtól fogva, az belém ivódott, úgyhogy anyukámék, én Jászberényi voltam.
Ott voltak ferencesek?
Ott voltak, igen. Anyukámék ott tanítottak, meg oda jártunk haza, és a templomba, és akkor, mikor anyukámék imádkozták a Lurdasit, én még gyönyörű szépen sírtam. Na. Végig sírtam az imádságot, mikor vége lett, akkor abba hagytam. Nem törődtek velem, drága kislányom majd abba hagyott, hogyha elvégeztük az imádságot is. És sírás közben megtanultam az imádságot is, meg az éneket is.
És most már nem sír, ha imádkozik.
Hát, sokszor az énekeken igen. Igen, elérzékenyülök.
De gyerekkorában azért sírt, mert unta.
Nem tudom, valahogy szíven ütött, valami hátul csak bennem volt, hogy szeretem ezt a részét is.
De jó, tehát a vérévé vált.
Nagyon úgy, hogy én nem panaszkodhatom, csak a mai fiatalságnak is ezt tudnám ajánlani, hogy a szülőkkel együtt otthon imádkozzanak.
Fiatalokat is sikerül zarándoklatra bevonni olykor?
Hát vannak fiatalok, vannak, meg azért inkább olyan középkorosztály. Uh-huh. Hát a fiatalok azok már személykocsival, szentmisére eljönnek ide Szentkútra, utána meg már kirándulásnak, meg egy kis kiruccanásnak veszik a helyzetet, uh-huh, gondolatom szerint.
Irénkinek mi a tapasztalata? Könnyű vagy nehéz munka a zarándokvezetés?
Nem, könnyű, nekem könnyű. Én úgy érzem, mert mikor szervezem, valamit a szűzanya segít nekem, az biztos. Mert olyan könnyen egy hét alatt megtelik a busz. Egy hét alatt. Ezen többen is odahaza, hogy lehet ez neked, hogy ilyen hamar. Betelt a buszod már egy hét alatt. Mondom, hát igen. Biztos a szűzanya. Ott van nekem most szóligassa a éveket.
Az új Szentkút hogy tetszik?
Nagyon gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon szép. Nekem nagyon tetszik. Nagyon.
Szintén nagymama?
Igen, én is nagymama. 2 unokám, lány unokám van. Gyöngyösen laknak, hát mind a kettő már dolgozik, ugye? Egyik már 30 éves, másik még 4 év van köztök, akkor 26 éves, ugye?
Legközelebb mikor jön Szentkútra?
Hát szeretnénk, ha Jóisten is úgy akarja, akkor pünkösre. Jó lenne, nagyon.
Hát, az a fő búcsunk, igen, búcsunk. Igen, nekünk az.
Azt tudtuk az... általában, de volt, mikor augusztus 15-én, akkor is jártunk valamikor, de az most már elmaradt valahogy, ezt a pünkös jobban. Erre jövünk többet.
No. És egymástól tanulnak valamit? Tehát itt most a búcsú vezetők vannak együtt Szentkúton. Mi a jó ebben?
Tanulunk is, meg beszélgetünk egymással, gondolatot cserélünk, meg a lelkület. Olyan jó volt itt énekelni most a templomba, az a jó, nyugodt lelkület. Mm-hmm. Nagyon, ezt nagyon szeret. Nagyon feltölt.
Lelki nyugvást kapunk itten, nagyon jól érzünk magunkat, az biztos.
Mindenkinek kívánjuk, úgyhogy ide mindenki jöjjön el, és ezt elmondani nem lehet, ezt meg kell tapasztalni. Úgyhogy azt a segítséget, amit a szűzanyától kapunk, azt nem lehet elmondani, azt érizni kell.
Meg én még azt szeretném, hogy a Jóisten meghallgatna meg a szűzanya kérésünket, hogy a fiatalság... Igen. Utánozna minket.
Igen, nagyon kell.
Meg imádkozna. Mindig, ha tudnák észt önteni minden fiatalba, hogy csak imád, imád, imád csak azt tegye, mert ez nagyon nagy hatással van mindenkire, még a Jóisten meghallgatja biztos.
Műsorunk folytatásában Németh Gábor plébános katekézisét hallgathatják meg a keresztény aszkézisről.
Dicséretessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, egy a 30-as évekből származó történet szerint egy fiatalember lovon vágtatott keresztül a falun. Az egyik öreg meglepődve a nagy sietségen megkérdezte a már-már levágódni készülő lovast: Pista, hát te hova rohansz? Mire az elkeseredetten kiáltotta: nem én megyek, hanem a lovam visz, csak tudnám, hogy hová. Logikus lenne, a lovas van felül. Ő gondolkodik, ő vezet. A ló van alul, ő engedelmeskedik. S itt nyilvánvalóan megfordult az állás. Évtizedek elteltével is ismerős a helyzet. Rohan a világ, rohanunk mi is benne, és sokan követik az épp legerősebb ingert, hogy fogyassz, hogy szórakozz, és sokszor nem is tudjuk, hová lyukadunk ki. És végül talán a legszebb az, hogy aki nem tart ezzel a többséggel, azt kinevetik, megmosolyogják, csökkent értelműnek tartják, pedig ő használja épp az eszét. Ha egy szóval akarnánk összefoglalni, mi is az az aszkézis, azt lehetne felelni: tudatos életvezetés. Van célom, van akaratom. Megvannak az eszközeim a cél eléréséhez. Ez a görög szó gyakorlás edzés szavakkal adható vissza. Mindazokat a gyakorlatokat jelentette, amellyel a sportoló az ókorban a testét tökéletesítette. És Szent Pál apostol épp ezért használja ezt a kifejezést. Mert bármely cél, bármely tökéletesség csak gyakorlással érhető el. Mások azt mondják, ez nem más, mint önkéntes önkorlátozás. Kétség nem fér hozzá, a hívő ember megelégedettsége sok szempontból érthetetlen a nem hívő számára. És különösen is érdekes számukra az, ha mi valamiről lemondunk. Életünkben számos dolog nem egészen önként történik. Elfogadunk egy diétát, ha betegek leszünk. Lemondunk az alkoholról, ha az orvos azt javasolja. Máskor a szegénység, a fáradtság állítja fel a korlátokat. Azokat, amelyekben folyton folyvást beleütközünk. Az eszkézisnek azonban épp ez a lényege: szabadon vállalok valamit. Sőt, éppen a szabadságomat korlátozom. Manapság sokak szerint az a jó, az az értékes, amit szabadon teszünk. Ahogy mondani szokták, mert én úgy akarom. Az a jó, hogy oda teszem magamat. Az, hogy mik lesznek a következményei, hogy mit szólnak hozzá mások, az másodlagos. Nagyjából ez olyan, mint amikor egyesek szombat éjjel felordibálják a falut, burogatják, haigálják a kukákat, mert őket úri gusztusuk éppen erre hívja. Pedig a szabadság nem cél, hanem eszköz valamilyen jó megvalósítására. Amikor lemondunk valamiről, amellett döntünk, hogy ne az ösztönök irányítsanak, hanem valamiféle értelmes cél, hogy a szabadságot, vagy jobban mondva a szabadosságot korlátozni szükséges, jól illusztrálja a pannonhalmi apátság ebédlőjében található kép, ami egy abroncsok nélküli hordót ábrázol. A bor éppen kiömlik belőle, és a kép alatt ott a felirat, Libertas Feriit, belehalt a szabadságba. Feltehető a kérdés az aszkézis kapcsán, miért nem vagyok így jó? Rosszak a vágyak, vagy ahogyan sokszor manapság megfogalmazzák, rossz, ha mondjuk szeretjük egymást, ha jól élünk. A kérdés csupán az, mi irányít? Prohászka Ottokár püspöknek még fiatal korában volt egy érdekes tapasztalata. Vonaton együtt utazott egy idősebb úriemberrel, majd a szerelvény megállt egy nagyobb állomáson. Az utasok csak úgy tódultak kifelé, irány mindenki be a vendéglőbe, a restibe. És a szentélyeltő püspök el is csodálkozott. Milyen éhesek! Mire az utitárs mosolyogva azt válaszolta, ugyan kérem, a bírvágy hajtja őket. Az ilyen ember a hasára hallgat, az aszketikus meg elhallgattatja a hasát. Nem elnyomja, hanem lenyomja. Úgy is mondhatnánk, hogy az ember hiányt teremt a természetében. Nemet mondunk. Soha egyetlen egy szóval nem állították a lelkiírók, hogy a lemondás az kellemes lenne. Mert a nem az egy hiányt jelent. És ezzel kapcsolatban manapság az embernek rengeteg negatív tapasztalata van. Nap mint nap halljuk a hírekben, hogy költségvetési hiány, hogy forrás hiány. Nem kellemes, ha az üzletben az eladó azt válaszolja, hogy nincs. De kérném szépen, vegyünk egy másik példát. Amikor az orvos műt, például kivág egy beteg testrészt, mondjuk a vakbelet, ebben az esetben a hiány a páciens életét is jelentheti. Konkrétan meg is szokták fogalmazni, hogy mit kell tenni, és ebből a szempontból nagyon érdekes. Mondjuk pénteken vagy szerdán nem eszek húst. Ez aszkézis is, meg nem is. Nem iszok alkoholt, ez aszkézis is, meg nem is. Nem eszek édeset, ez aszkézis is, meg nem is. Minden nap elimádkozom a rózsafüzért. Ez is. Aszkézis is, meg nem is. És még bőven sorolhatnánk. Nem az a lényeg, nem csak az a lényeg, hogy mit teszek, sokkal inkább, hogy miért teszem. Jézus nem utasítja el sem a bőtöt, sem a lemondást. Azt mondja a gazdagnak, add el mindenedet és kövess engem. Egy másiknak, aki el akarja temetni hozzátartozóit, hagyd őket, hadd temessék el halottaikat a halottak. És itt rejlik a végkövetkeztetés, ami elválaszt Istentől, arról kell lemondani. Ha ez az evés, akkor az evésről, ha a lustaság, akkor a lustaságról, ha az alvás, akkor még sorolhatnánk. És ha konkrét példákat nézünk, számos szentet ki lehetne emelni. A Víjai Nagyszent Teréz, aki a középkor végén megújította a kármelita rendet, ő mondta, ha fácán, akkor fácán, ha kenyér, akkor kenyér. Teréz anyának, akinek Indiában sokszor egy marék rizs volt az eledele naponta, de figyeljük, itt jön a lényeg, minden nap, amikor még ki sem látszott a teendőkből, volt egy órája a szentségimádásra, volt egy órája Istenre. Most amikor az angol királynő fogadást adott a tiszteletére, nem azt mondta, hogy adjatok egy marék rizst, azt tette, amit eléje adtak. Volt szerencsém egyszer találkozni egy olyan kapucinus atyával, aki egy ideig egy kolostorban élt Páter Pióval. És a 20. század egy nagy szentje, ahogy elmondta, alig evett, mindössze pár falatot, utána eltolta maga elől a tányért. Alig beszélt, mégsem lehet róla azt mondani, hogy embergyűlölő lett volna. Sőt, hihetetlen közösségi életet élt. A szent tehát nem csak azáltal válik szenté, hogy bőjtöl, amikor bőjtölnie kell, hanem azáltal is, hogy eszik, amikor ennie kell. Nem csak az éjszaka sötétjében elmondott imádság szenteli meg, hanem az alvásig, amit az Isten iránti engedelmességből vállal. Jézus nem ápolatlanságra hív. Arra tanítja a tanítványokat, ha böjtölnek is, kenjék meg a hajukat olajjal, legyenek tiszták, rendezettek, hogy Isten lássa őket. És ez a kulcs, ez a lényeg, az Istennel való személyes kapcsolat. Mert Isten nem általában hív meg minket. Nem minket hív, hanem téged hív. Létedben, személyes valóságodban. Mindenkinek keresni kell azt a személyes utat, ami közelebb visz a mi Urunkhoz. És ebben az böjt, az önmegtagadás, a lemondás, a gyakorlatok csupán eszközök. Mert nem, vagy nem elsőlegesen a tett, a cselekvés a lényeg. Ahogy látom, szép számban vannak köztünk gyakorló nagymamák. Biztos megadott az a lehetőség, hogy az unokával olvasni tanuljanak. És láttuk, hallottuk, tapasztaltuk, a gyerek kipötyögi a szöveget. Elmondja egyszer, talán még egyszer is, vagy harmadszor. Ismételgeti. De soha nem fogja jól megtanulni, ha nincs mögötte az az akarat, hogy rájöjjek arra, hogy az A után miért a B jön. Mert csak az ismétlés az nem visz előre. Az igazi, az egészséges aszkéz is azt jelenti, hogy az ember kezébe veszi önmagát. Nem hódol be a dolgoknak, az ösztönöknek, a vágyaknak. Miben lehet gyakorolni? A klasszikus, sőt az egyszerű út ételben, italban. De aztán ott a másik, pénz, korunk szentélye. Ha jól belegondolunk, nem más ez, mint egy jelkép. A munkának meg a társadalmi állásnak a jelképe. Lényegében nem más, mint egy egyszerű eszköz. Lehet, sőt tanácsos lemondani a szórakozásról is. Manapság sokak számára életcéllá vált. És van még egy nagyon érdekes bálvány. A tempó. Az idő. Sokszor nem mi szabjuk meg, hanem a tempó, az időbeosztás irányít minket. És a következmények közismertek. Kimerültség, túlhajszoltság, összeroppanás. Az időbeosztás egy modern zsarnok. És csak úgy lehet kordában tartani, uralkodni rajta, hogy mint bármi egyebet, ami fölénk akar nőni, ezt is Isten uralma alá rendeljük. Kedves testvérek, katekézis lezárásaként egy Jézusi idézetet szeretnék kiemelni. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét, és úgy kövessen. Vagyis Urunk azt mondja, ne legyünk öncélúak. Nem az egészségi állapotomat akarom vele javítani, hanem valamilyen magasabb szempont szerint cselekszem. Nem magamat fényezem. Jézus nem olyan, mint a rossz hadvezér, aki azt mondja a katonáknak, előre. Én mindig mögöttetek vagyok, sokszor több száz kilométernyire. Hanem Jézus előre ment, példát adott. Tagadja meg magát. Vannak vágyak, amelyek lefelé húznak. Pénz, siker, érvényesülés, ezekből soha nem elég. Ahogy nap mint nap megéhezünk, ugye a bűnös természet azt mondja, tapasztald meg nap mint nap, hogy vagy valaki, hogy beléd nem lehet csak úgy beléd rugni. A Jézusi út azonban felfelé megy. Pont a minap gondolkodtam el azon, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor egy plébánián segédlelkész voltam, összesen egy szobát laktam. Az élet úgy hozza, hogy plébánosként oda megy az ember, ahová a főpásztora küldi. Ha nagyobb házba, akkor nagyobba, ha kisebbe, akkor kisebbe. Most úgy adódott, hogy 4 szobát lakom. De boldogabb, elégedettebb ettől nem lettem. Legfeljebb néha kicsit feszültebb, hogy nem találom a cuccokat. Mert a birtoklás az nem ad örömet, elégedettséget. Mámort azt ad, hogy ez mind az enyém. Viszont a beékezettség a cél örömét alig ha. Az aszkézis kereszt. Testünk, bűnbe esett természetünk azt mondja, kell, birtokolj. És a veszteség ezen a horizonton bizony kellemetlen kereszt. Nem akarjuk. Sik Sándor mondta egy lelki gyakorlatában. Aki nekem azzal jön, hogy megoldotta a szenvedés, a veszteség problémáját, annak a személyben nevetek. Hogy miért kell elviselni, azt nem tudom, de azt tudom, hogy az Isten tudja, és én ebben megnyugszom. És végül Úrunk azt mondja, kövessen. Jézus szájából nagyon ritkán hangzik el ez a szó, hogy kell. Inkább az, hogy lehet. Aki akar. Az az ember, aki szüntelenül azzal jön, hogy ezt vagy azt kell, az dirigálni akar. S hiányzik belőle az aszkézis legalapvetőbb vonása, az alázat. Jézus a lelki orvos csak receptet ír fel, és példát mutat. A gyógyszert vegyem be én. Urunk azt hangsúlyozza, előttünk csak egy út van. Minap olvastam, volt egy család, volt egy kedvenc macskájuk. És ez a macska sokszor elbandukolt, lelépett, és hazajövet, ritkán volt éhes. És évek teltek el, mire rájöttek, hogy ennek a drágalátos kandúrnak volt egy másik családja is, ahol szintén ő volt a házi kedvenc. Ide is, oda is hajlogatott. Itt is, ott is kajált. Kereszténységben ez a lehetőség sajnos nem adatott. Vagy vállamra veszem a keresztet, lemondok magamról, és hagyom, hogy Jézus kövessen, vagy nem. Vagy a saját fejem, a saját ösztönöm után megyek. Az aszkézis nem megfosztja az embert. A lemondás nem kevesebbé tesz, hanem megnyitja szemünket számos olyanra, amit addig nem láttunk, egy olyan útra, amiről nem hittük, hogy járni tudunk rajta. Amen.
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szentkúti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, április 27-én, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagy Szegi Áron. A viszonthallásra!